A következő általam beszélt 8 hétben szeretnék veletek végig menni a gyülekezet 8 minőségi jellemzőjén. Sok év ezelőtt talán 17-ben, 18-ban, és pontosan mikor, nem emlékezett azt is pontosan rá, amikor a gyülekezet megcsinált az NCD, ez a Natural Church Development, a terjesztős gyülekezet fejlődésnek a vizsgálatát, ami most egyébként épp átalakítás alatt van az egyháznak egy jobban lehessen használni azt, de ettől függetlenül akarom szeretném szállítani veletek ezt a 8 minőségi jellemzőt. Azért is, mert nagyon sok mindent tud segíteni számunkra abban, hogy hogyan, miként fejlődjünk, formálódjunk, vagy evolválódjunk tovább. És a 8 jellemzőben az első az a megéresítő vezetés lesz a mai nap folyamán. És ugye szoktunk beszélni arról, hogy a gyülekezetet Krisztus vezeti, ez ilyen nyilvánvaló dolog. Ő hozzá igazodunk, ő az, aki a minta, aki az etalon számunkra, és Szentlélek által vezet minket napról napra, tanácsol, irányít, ott áll mellettünk, pártfogol, bátorít minket. Csak hogy lesz ebből apró pénz? Hogyan vágyjuk ezt gyakorlattá mindennapokban? Mert hogy sokszor ez szokott lenni a nehézség, hogy van egy nagyon jól hangzó elméletünk, hogy igen, minket az Úr lelke vezérel. Oké, de mit jelent az a mindennapokban? És erre nem tudunk válaszolni. Úgyhogy ez a lényeg, hogy miben jelentkezik mindaz, hogy Krisztus vezet minket, hogy az Úr lelke által haladunk előre, hogyan lesz ez valósággá. Azért is akarom ezt felhozni, mert hogy máskülönben olyan lesz az egész, mint a kommunizmus. Ki az, aki szerint a kommunizmus egy rossz dolog? Ki az, aki szerint jó dolog a kommunizmus? A kommunizmus, mint elmélet, egy zseniális dolog. Az, ami az elméleten maga, az zseniális. A Rudi kedvéért felolvasom, mi a kommunizmus, jó? Az osztályok nélküli, állam nélküli társadalom létrehozása, ahol megszűnik a kizsákmányolás és a javak elosztása, a mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségei szerint elvalatán történik. Igen, remekül hangzik ez, remekül hangzik, mint elmélet, gyakorlatban, ameddig vannak benne emberek, nem fog tudni megvalósulni. Tehát a kommunizmus, mint elmélet, egy zseniális dolog. A kommunizmus, mint gyakorlat, hatalmas tragédia lett. És azért akarom ezt a szándékosan a torsz példát hozni elétek, mert ugyanaz van a gyülekezeti életben is, hogy ameddig beszélünk arra, hogy elméletben mi hogyan működik jól, addig nagyon szép dolgokat tudunk elmondani, de ha nem tudjuk a gyakorlatba váltani, akkor annyi haszna van jó esetben, csak mint a kommunizmusok az elméletben, és talán nem csinálunk akkora vérezéseket, mint amit a gyakorlatban csinált aztán az életben. Mert hogy az, ameddig van ilyen szép elmélet, addig jól hangzik, csak ha nincs oda a vezető út, akkor nincs, amit végig tudsz járni, nincs, hogy én eljuss odáig, addig a célig. És a kereszténységben sem egy célokat vagyunk képesek megfogalmazni. Egy gond van, hogy nem fogalmazunk meg oda a vezető utakat. Nem beszélünk arra, hogy mi visz el minket odáig, és sokszor csak a cél lebeg a szemünk előtt, de vagy nem is kezdünk el, nem is mozdulunk meg, hogy elinduljunk abba az irányba, hanem csak szépen emlegetjük a célokat, ilyen fennkölt, nagyon jól hangzó dolgot, vagy pedig nem egy helyben áldogálunk, hanem mindenki indul a maga útján, és aztán káosz az belőle, hogy mindenki mindenfele megy. Úgyhogy ez a 8 minőségi jellemző, ez pontosan arról szól, hogy oké, akkor milyen út vezet addig a gyülekezetig, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez a szerintünk az Isten szerint való gyülekezet. Ez a 8 minőségi jellemző, hogyha emlékeztek rá, kivetítésket tudjuk tenni? Már akkor mutatom azt is. Elvileg átment e-mailbe a kivetítés. Ez a 8 minőségi jellemző, ez a megerősítő vezetés, az ajándékalapú szolgálat, a szenvedélyes lelkiség, a hatékony struktúrák, az inspiráló istentisztelet, a holisztikus kiscsoportok, szükségorientált evangelizáció és szeretetteljes kapcsolatok. Ezzel most elmondtam a 8 igazatosnak a témáját is. És minden azt mondjátok, hogy van egy dolog, hogy vezetés, szolgálat, lelkiség, struktúrák, istentisztelet, kiscsoportok, evangelizációs kapcsolatok. De mindenkhez van egy jellemző és hozzátéve mindig egy jelző, ami segít értelmezni, hogy nem csak az, hogy legyen egy ilyen, hanem milyen formában történjen mindez. Úgyhogy ezt a 8-at fogjuk átnézni. Mindjárt látjátok kiírva is ezt a 8 dolgot, a 8 minőségi jellemzőt. Ezt a 8-at fogjuk átnézni, és ebből a legelső, a mai napon az a megerősítő vezetés. És ez a 8 terület olyan terület, amire azt mondtuk mondani, hogy hát, oké, de a Bibliában nincs ilyen. Van egy jó hírem, mind a 8 van a Bibliában, elég részletesen és elég sok helyen, csak nem olyan módon, hogy kiverje a szemünket, hogy annyira nyilvánvaló módon szembe jöjjön. Például amikor Péternél, amikor Jézus Krisztus feltámad, és utána beszél Péterrel, és elhívja, az pontosan egy ilyenfajta megestemezetésről szól, hogy hogyan bízza rá a feladatokat Péterre. Amikor a 70 vénnek az úr lelke, vénbe az úr lelke kiáradod, és erről szól, amikor Pál elhívása történik, a Mózes elhívása történik, amikor a tanítványok kiválasztása, éppen kiküldése történik, tele van a Biblia egy csomó ilyennel, csak nem tűnik fel, hogy az mind egy-egy ilyen megerősítő vezetésről szól a Szentírásban. Ami mindig arról beszél, hogy milyen módon teszi ezt Krisztus. És ez egy olyan terület, aminél fontos az is, hogy ne legyen túl erőteljesen látható. Hogy ne az vigyel a sót. Hogy ne arra figyelj az ember, hogy hogyan történik mindez, csak hogy legyen ott a háttérben, ne bökjék a szemünket. De evidensen jelen kell lenni a gyülekezetben. És nem arról az, hogy erről kell szólni a gondolatunk, hanem Istenről, mégis kell, hogy része legyen a mindennapoknak. A megestemezetés kulcsa az nem csak az, hogy vezetők, annyira csillog ez a vacak, pont nem látok semmit se, hogy a vezetők jól látják a feladatokat, hanem az is, hogy olyan módon vezessenek, hogy azzal felbátorítják az embereket a cselekvésre. Ez egyik kulcsa. Van más is, de az egyik kulcsa. A megestemezetés az egyik kulcsa az, hogy olyan módon vezessenek, hogy azok felbátorítják az embereket a cselekvésre. Hogy nem csak motiválják, hanem hogy bátorítják, ösztönzik is arra, és mindenben megadnak egy csomó mindent hozzá, hogy megfelelő módon zajlódjék a gyülekezetnek az élete. Erre kell törekednünk. Mert ha ez nincsen meg, akkor egy csomó minden tíre fog menni. Jól ismert ige szakasz, hogy az Exodus 14:8, ha fel a trombéta bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni. Ebben benne van, hogy ha nincs ez a fajta megerősítés mögötte, akkor nem fog jól működni, akkor nem fog jól előre haladni. Ha nem megfelel a vezetés, akkor a gyülekezet vagy nem is mozdul sem erre, vagy nem a megfelelő irányba indul el. De ha megerősít, ha felhatalmaz, ha bátorít, hogyha ott áll az emberek mögött, akkor el tudunk indulni abba az irányba, mert Isten hív minket, küld minket. És ha beoltuk a tanítványokról, általában nem az teszünk be, igaz, hogy micsoda kiváló vezetők voltak. Micsoda nagyszerű, igen, a profin csinálták a dolgokat. Sokkal inkább egy csomó ilyen defektus tudnánk elsorolni mindig kapcsán, hogy mi minden volt velük, hogy mennyire félrementek, de adó dolgokban mégis tudtak erősek lenni. És végül ott azt látjuk, hogy van az a 11, az 12, attól, hogy nézzük, szerencsétlen, értsetek jól, szerencsétlen, az a 11-két ember, az mégis Isten eszköze volt arra, és annak, hogy ti és mi most itt ülünk. Nem azon múlik, hogy mennyire tökéletesek ezek az emberek, hanem arra, hogy az, amit kaptak elhívásként, küldetésként, abba beleállnak-e vagy sem, és ehhez megvan ez a fajta megerősítő vezetés, amire Krisztus adott számunkra mintát. Szóval nem csak arról van szó, hogy milyen profik a vezetők. Sokkal inkább arról szól, hogy mennyire hozzák helyzetbe az embereket. És Pál apostol, amikor ment különböző gyülekezetekbe, és sorra látjuk a levelekbe, nem azt csinálja, hogy elmegy valahol, aztán azt mondja, hogy na most lenyomok egy tanítást, hogy ezt egy évig ismételgetitek majd magatokban, mert annyira erőteljes lesz, hanem nekiáll újra és újra minden helyen felkészíteni embereket, beállítani a szolgálatba, egy ilyenfajta megerősítő vezetéssel ott állni mögöttük, helyzetben hozzák az embereket, hogy meglássák a szolgálati területeket, hogy felkészítik őket arra, hogy abba beálljanak, bátorítják és segítik őket. Ezt tették az apostolok, és ezt tette Pál apostol is. És ezt teszi velünk Isten is, ez az ő szándéka. Erre van szükség a mi gyülekezetünkben is. No, hadd hozzak egy ige szakaszt, amit talán nem olyan gyakran ismételgetünk, hogy olvasunk fel, de szerintem hasznos látni. Ez a 2 Sámuel 23-ban van, remélem, hogy olvasható, hogy távolról is. Egyszer a 30 vezér közül 3-an elmentett Dávidhoz, és aratáskor rékeztek meg Adullám barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a Sziklavárban volt, a filiszteusok előse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt. Dávid eltikkadt, és ezt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Erre a 3 vitéz áttört a filiszteus táborom, vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kijöntötte áldozatot az úrnak, és ezt mondta, az Úr mentse meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket ítélik ez a 3 vitéz. Érdekes kis történet, igaz? Van 30 vitéz, jó pár ember felsorolják egy Dávid seregéből a Biblia. Itt van ez a 3 vitéz. Egyik nagy kedvencem ez a szakasz a Bibliából. Mert valamikor amikor először olvastam, akkor teljesen kiakadtam rajta, hogy paraszolt ez a Dávid, nem? És gondolom, hogy ez a szegény 3 csávó mennyit melózik érte, az életek az áldozás szinte fel, átverszik magukat az ellenséges előörsön, ott van pár száz ember, végigküzdenek, végiglopakodnak, lehet, hogy meg is kell ölni valakit, nem tudom, tényleg mindent megtesznek, elmenne Betlehemig, ahol ott van egy kút, onnan hoznak vizet, ez a köcsög meg kijönti. És elsőre itt tűnik az egész, de hogy nem ez történik igazából, hanem az, hogy rájön Dávid arra, hogy mekkora az áldozat volt ez. Hogy tényleg, csak annyit mondtam, hogy kivőtt tikkadva, de jó, az ne pohár víz. És ezek az állatok képesek voltak elmenni odáig, és átverekedni magukat mindenen, és hozni vizet azért, mert én ezt mondtam. És akkor elesik ez neki is rájön arra, hogy ő csak egy kvázi egy kívánságot fogalmazott meg, de ők még erre is képesek voltak, akkor ez mekkora egy áldozat. És ha ők ekkora áldozatot voltak képesek hozni, akkor az ő részvé az, hogy inkább nem vissza nekem kijönti a vizet, ez a feláldozza az Úrnak, az csak egy picike kis jele annak, amit ő megtehet ebben az egészben. Ami kifejezi azt, hogy mennyire nagyra becsülő őket. És valószínűleg az a három ember nem úgy állt, hogy hát ezért dolgozni, hogy kijöntöd, hanem hogy elmondja nekik azt, hogy fiatek, ezt ledöbbentem az, amit csináltatok. És hogy megérti hogy hívja, Dávid is, az, hogy mekkora áldozatot jelent ez, és megértük ők is. És valamennyire visszatükrözi azt, hogy Isten milyen áldozatot hoz értünk újra meg újra. Hogy mekkora áldozat volt Krisztusnak az, amit tett értünk. De ma nem a kijöntés a kulcs, ma nem azért beszélgetünk erről. Majd lehet akár máskor arról is. Hanem ez a három ember, ez valóban három nagyszerű harcos volt. Már miért fogjuk nézni azt is, hogy mi van róluk, olvastunk az előzményében. De számomra az volt a komoly példa az egészben, hogy milyen erőt és bátorságot adott az ő számukra az, hogy Dávid, akit tisztelnek, akit követnek, akire felnéznek, szükségben van, és most ők tehetnek valamit. Hogy az hogyan motiválta őket, hogy most én tudok tenni valamit Dávidért, az én királyomért, az én vezérémért, az én mesteremért, főnökömért, uramért, mindegy. És azt mondják, hogy olyan jó, hogy valamit tehetek. Olyan jó, hogy valamit tehetek, hogy én kész vagyok akár elmenni odáig is, Betlehemi kapuig is, és onnan vizet hozni. És azt tetszik ebben a képben, hogy vajon bennünk felébred ez a fajta vágy, hogy nem a vezetőkért, hanem az Úrért, hogy végre tehetek valamit az Úrért. Hogy itt tekintsek a szolgálatra, hogy nem arról szól, hogy most akkor megint valamit csinálni kell, hogy de jó, Uram, hogy valamit tehetek érted. Hogy Uram, én hozzá képes senki vagyok. De ha valamire mégis jó vagyok a te kezedben, akkor hadd tegyem azt meg. És a megkeresítő vezetésnek pont az a lényege, hogy ez, ami szerintem ott van mindegyes hívő emberben, ez ne kerüljön elnyomásra, ne sorvadjon el, hanem sokkal inkább segítsük azt, hogy ez meg tudjon jelenni, és ki tudjon teljesedni. Hogy ez teljessé legyen, megvalósuljon. És akkor elindulnak, és hoznak vizet. Átküzdik magad a filiszteus előörsön, ami fász az emberből állt, és hoznak vizet. És annyira sokat jelentett neki Dávid, a vezetőjük, hogy olyan jó például számukra, hogy maga ez erőt ad nekik, ez a tudat, hogy ő érte küzdhetnek. És szeretnék ilyen lenni. Szeretnék ilyen vezető is lenni, nem azért, hogy aki kiért teszik a dolgot, de hogy olyan, aki tud úgy másokat inspirálni, bátorítani, hogy ne lássanak semmi akadályt abban, ami előttük van, hanem csak azt tegyék, amit Isten mond. Nem azt, amit Dávid vagy én, hanem azt, hogy amit Isten mond. Hogy megértsük, hogy mi Istennek a szándéka gyülekezettel, és utána abban induljunk, hogy tűzön vizen át az ő szándékát, az ő akaratát meg akarjuk valósítani. És ez a téma, az NCD gyülekezet felméréses anyagban meg is a vezetés, ez nagyon jó a képehez számomra. Nagyon tetszik. Mert jó vezető azt jelenti, hogy azok, akiket vezet, azok tényleg mindenfajta árkon, bokron, vagy hogyan tökön passzoljon meg, itt szóta mondani még, bármin keresztül el akarnak jutni oda, hogy Uram, a te akaratod valósuljon meg. A Isten szándéka az legyen teljessé. Nem az emberek szándéka, nem az, amit mi elképzeltünk magunknak, hanem az, amit Isten akar. És volt olyan parasnokom a serepben, akiért készek voltunk így kiállni. Akit nagyon tudtunk tartani. Bennünk volt az, hogy volt másik parasok, aki olyan kis könnyed lazán futta fel a dolgokat, néha benne mondani, néha neki mégis ilyen lenne, egy kis lazán kezelni, nem baj, ha ellogunk dolgokat, de mégis azért a parasokat nem álltunk volna, hogy milyen kért igen. És emlékszem, hogy voltam, amikor én voltam kiképző, és én voltam ilyenfajta parasnok, és nagyon éreztem azt, hogy amikor a szakaszom ott volt mögöttem, akkor tudtam, mindig ki fognak állni értem. És nagyon sokat tud jelenteni egy ilyen dolog, egy ilyenfajta hozzáállás, mögött állás. És beszéltem sokat a megestő vezetés kapcsán azt, hogy milyen a jó vezető, meg a Bibliában sok igévás van ehhez. De érdekes mondom, mégis gyakran nem ezeket emeljük ki, hanem más verseket. Hadd hozzak el, tehát 4 ige szakaszt, amiket általában gyakrabban emlegetünk a vezető kapcsán. Az egyik az a Máté 20-26. Jól tudjátok, hogy a világ uralkodói hatalmuk alá kényszerítik alattvalóikat, és a nagyhatalmú vezetők zsarnokoskodnak a népeken. Közöttetek azonban ne így legyen. Aki közületet nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. Aki pedig az első akar lenni közöttetek, az legyen a többiek rabszolgája. Aztán Filippi 2:3. Ne az önzés vagy a dicsőség vágy irányítson benneteket. Ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsetek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsatok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Lukács 22:26. Ti azonban ne legyetek ilyenek, éppen ellenkezőleg, aki közöttetek a legnagyobb, az olyan legyen, mintha ő lenne a legkisebb. Aki vezető, az olyan legyen, mint a többiek szolgája. És Lukács 6:31. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a négy igevers is, meg van több más ilyen igevers is, ami erről beszél. Ami roppant fontos, roppant jó magunk elé helyezni, hogy ilyen legyen a jó vezető. De általában ezeket szoktuk csak felidézni. Ezekre az igeszakaszokra figyelünk csak. Az én megértésem a Bibliából az az, hogy elmondja ezt Jézus, nem azt mondja, hogy ilyen legyen a vezető, hanem azt mondja, hogy ilyen is legyen a vezető. Már csak azért is tudom ezt kihangsúlyozni, mert a Bibliában, ha nézzük azt, hogy kiket bíznak meg vezetéssel, akkor ez nem a kizárólagos jellemzőik. Hanem általában arról van szó, azt látjuk, hogy van egy személy, aki jó vezető, karizmatikus, céltudatos, látja, hogy mert kell haladni, a fejét üresztik is, és amikor mellette még ilyen is, akkor ez teljessé. És Jézus szeretjük bemutatni általában az ilyenfajta versekkel. De nézzétek meg, hogy mennyire határozott és céltudatos volt, és mennyire nem volt akadály számára, és mennyire átgázolt sokszor szinte dolgokon, amikor nem arról volt szó, hogy most akkor mit szeretnénk mi, vagy hogyan kézzeljük el mi a dolgokat, azt mondja, hogy ez ilyen atyám akarta. Én csak erre megyek. Igen, nem érdekel az, hogy mások hogyan jönnek, hogy éppen hogy beteg vagy bármi egyéb. Fontos az ember nekem, de az elsődleges az atyám akaratának a megcselekvése. Az én küldetésem az, hogy azt megcselekedjem. És hogyha nézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy ha csak ennyire megállnánk, akkor nagyon rövid lenne a Szentírás, és nagyon egyszerűen az egész. De ha csak ezt csináljuk, és erre fokuszáljunk, hogy akkor szolgálni, és ott legyen az vezető általában a többiek előtt, akkor idő után az lesz, ami Jeruzsálem gyülekezetben volt, hogy feljött problémának azt, hogy nekiálltak minden munkát őt csinálni, és rá voltak havazva, és sehol nem jutottak a gyülekezettel. És jöttek a panaszok, jöttek a problémák, jöttek a feszültségek, és rájöttek arra, hogy igazából nem erre van az elhívásunk, hanem a valódi vezetésre. Legyen ilyen elkületünk, de ha elveszünk abban, hogy csak mindig a szolgálatban és az egyéb dolgokban, akkor félre fog menni a közösségnek az élete. Hogy nem arra fókuszáltak, amit elsődlegesen kaptak Istentől feladatul, hanem arra, ami az emberek igénye. És nagyon könnyű a kettő egyensúlyát felborítani. Nagyon könnyű elveszni ebben. De persze ennél sokkal több tényező kell a vezetéshez. Amikor olvassuk a leírás mondjuk arra, hogy mi legyen a püspök, akkor ott sokkal több minden van leírva, és nem feltétlenül csak ezek a jellemzők. Akkor messze részletesebb. És ha nézem a Bibliát, hogy milyen vezetők voltak, akkor messze nem ezek voltak a fő attribútumok, hanem tényleg azt látjuk, hogy ezek inkább a nyilvánvaló vezetői képességek mellé sorakoztak fel. Amiket általában felhozunk egy nagyon, bocsánat, van azok nyányillának tűnő dolgokat, nem azok, ne értsetek félre, akkor azt látjuk, hogy ezek a vezetői karakterek mellé voltak felsorolva. Ami amiatt is fontos, hogy ne szálljon a vezetőnek az agya, hogy jó, mivel a királyban minden csinálok mindent. Mert ha nem áll bele abba a fajta szolgáló vezetőbe, akkor ezzé válik. Akkor nagyon könnyen válik egy autoriter vezetővé, aki félreviszi a dolgokat. És egy gyülekezetnél az is fontos megerősítő vezetésnél az, hogy ezt a részt is lássa, hogy ne egyfajta zsarnoki vonallá menjen át. Kicsit most kitekintettem az egésszel. De hogy azért akart ezt kihangsúlyozni, mert hogy kell az, hogy ne legyen a víz a szolgálatba. És kell az, hogy olyan legyünk, mint olyan volt a három katona, hogy készek voltak elmenni a vízet és elhozni Dávidnak. De mi gyakran csak eszélyezzük meg az egészből, hogy volt víz. És milyen szépen hangzik, hogy parancsolj, hoztam vizet. De valószínűleg nem így néztek ki ők. És azt, hogy akarjuk hagyni, minden alkalommal akarok hozni szemléltetőet, köszönhetek, le akarjuk hagyni a másik részét, ez hol nyílik, itt nyílik, ami kellnék hozzá, hogy náluk voltak egyéb eszközök is. Hogy ők ilyenekkel mentek, és nem pedig pohárral. És a vezetéshez hozzátartozik ez is, nem csak az. Csak kettőt együtt kell nézni, mert nincsen a víz a kar nélkül. De önmagában a kart, ha nem viszi a vizet hozzá, akkor nem vezet célra. A megestőzésnek nagyon fontos eleme és része az, hogy a kettőt együtt tekintsük. Megestőzésben akkor tud beállni egy vezetőség, hogyha ő maga is erős. Akkor nem tud másokat megerősíteni, nem tud másokat felhatalmazni. Különben könnyen félretesek lehetnek, és félrecsúszik az egész. És ő maradjon meg ez a fejünkben, hogy mind a kettő szükséges hozzá. Nem csak a vezetőknek szó lesz, hanem a többi embernek is, akikből aztán az lesz. És Dávid katonáinál nem arról volt, hogy ki tud ügyesebben vizet hozni a kevesebbet tétjét ki belőle. Mert maradj, ki tud átmenni az ellenséges vonalakon. És ugye ez a lelkivezetésben is, hogy nem arról szól, hogy ki tud szebben vizet felszolgálni az a szükségben levő embereknek, hanem ki tud az ellenséges vonalakon áthatolni annak érdekében, hogy Isten szándéka és akarata megvalósuljon. Kicsit még akkor bővebben erről a három emberről. Ezek voltak név szerint Dávid idézei. A takemóni Jósé Basebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta láncsáját, hogy egy alkalommal 800 ember döfött le. Nem egyszerre persze, hanem 800 alkalommal. Aztán Eleázár, Ahóni fiának, Dodónak a fia, nem a kacsának, hanem másnak, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izraeliek már visszavonultak, de ő ott maradt és vágta a filiszteusokat, micsoda bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a karthoz. Nyilvánvaló, hogy mikor ragadt hozzá a kezed a karton, akkor annyira már elásztottad vérrel, és megalvadt rajta, hogy már hozzátapad a kezed. Nagy győzelmet adott az Úr azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak fosztogatni. A következő volt Sammá, a Hárári agéfia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Léhinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamolt a filiszteusok előtt, de ő megállt annak a darabnak a földnek a közepén, megvédte azt és megvette a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy győzelmet. És ezek voltak azok, akik Dávid katonái, akik ilyen hősi módon kiálltak. És mellesleg tudtak vizet hozni. És azért akarsz ezt így kihangsúlyozni, mert amikor arra beszélünk, hogy ezek az igéreseket felolvastam, hogy ezek a fontos attribútumok, ezek azok, hogy tudjanak vizet is hozni. Ez az, hogy tudja észrevenni azt is, hogyha éppen valaki szükségben van, és akár kész arra is, hogy elmé és vizet hoz. De hogy nem csak ez az alapvető attribútum, hanem az is, hogy kész és képes belállni a dologokba. Kész és képes harcolni. És miért beszéltem erről ennyit? Azért, mert hogy kell, hogy elvárjátok az vezetőtől azt, hogy tudjanak kardot is forgatni. Hogy azt is, hogy legyenek szilárdak, erősek, stabilak. Nem csak az, hogy szépen szolgáljanak, nem csak az, hogy milyen szolgálnak, és milyen odaadók, és mennyire ügyesen hordják a vizet. Nem fontosabb egyik a másiknál. Mert ha nincs hozzá erő, akkor nem jut el a vízig. És megerősítő vezetés, akkor lesz, ha erősek a vezetők is. És megerősítő vezetés akkor lesz, hogyha van kit megerősíteni, ez is a másik oldala. Ez akkor fog megtörténni, hogy ez a fajta erős vezető, hogyha lesz lehetőségük, idejük, terük, lelkileg fitnek és erősnek lenni. És ennek nagyon fontos része az, hogy ebben hogyan állunk be mi, mint gyülekezet. Nem tudom, emlékeztek erre, ami egyszer ki lett vetítve még másfél hónapja, kb. Nem tudom, mikor. Ez a kör, ez próbáltam beleírni mindent, most tudom, nem látjátok, de benne van a sok szöveg, hogy a gyülekezetnek a 16 területe, amivel foglalkozunk, vagy szeretnénk, fontosat látjuk, hogy foglalkozzunk. Egyszer már elküldtem e-mailbe, hogyha aki nekem nem látja, most éppen azokat keressen rá. És ez amiért fontos, mert hogyha megnézitek, akkor mindig vannak különböző területek, misszió, infrastruktúra, ima élet, lelkiutazási kapcsolatok, és így tovább kis csoportok, egyebek. De hogy nem arról szól, hogy akkor majd a vezető beállnak négy területbe valamiket vezetni. Sőt, nekem a nagy mániám az, hogy egyikbe se álljon be vezetőként. Hanem mindegyikhez a gyülekezetből legyen valaki, aki az adott területnek a vezetője, a felelőse. Azért, hogy megtalálják megfelelő embereket, felhatalmazva és megerősítve őket arra, hogy azokba beálljanak, és azért is, hogy aztán a vezetőket tudjanak arra figyelni és arra azzal foglalkozni, még inkább, hogy mi Isten szándéka. Hogy megharcolni, akár térden állva, akár karddal a kézben azt, hogy Uram, mi a te akaratod? Merre kell mennünk, és hogyan vezessük a közösségünket ebbe az irányba? És ennek része az, hogy ez akkor fog tudni megvalósulni és működni, ha a gyülekezet maga feltölti ezt a 13 plusz 3, 16 területet szolgálókkal. Mert ha ez nem történik meg, akkor nem fog megvalósulni a másik része sem. Akkor csak a vízfortás élnék meg, és a kardok elkopnak. És ti tudjátok ezt megtenni, de ti meg is tudjátok ezt tenni. Az elmúlt egyébben láttam azt, hogy mennyire sokrétű a gyülekezetnek a lehetőség és az ereje. Hogy mennyire sokfele tudunk elmozdulni. És persze ebben az, hogy nekünk is meg kell tudom delegálni a feladatokat, megtalálni és megismerni azt, hogy kinek mi az erőssége, de benne az, hogy gyülekezetben el tudjon állni. Úgyhogy 6 perc szóval már kimegy egy éve mindenki számára egy a ledzistán, de még van addig 5 perc, 50 másodperc. Az egyik kérdés, ami benne lesz, az az, hogy miben tudnál segíteni a vezetéket azzal, hogy átválasz dolgokat? Mik azok, milyen feladatokat vennél át? Hát ezt pont nem is adtam bele, nem is tudom már. De mik azok, amiket te látsz, azt mondod, hogy igen, én ebbe be tudok állni. Én ennek a része tudok lenni. És a másik kérdés sokkal pedig, ami még kapcsolódik hozzá, az, hogy miben van neked szükséged segítségre, felkészítésre ahhoz, hogy te át tudj venni dolgokat, feladatokat másoktól. Az egyik kupac az, hogy te mit tudnál bevállalni, és hogy milyen segítségre, felkészítésre van szükséged neked ehhez. És fontos, hogy ne csak úgy gondolkozz ezen, hogy most konkrétan akkor a vezetőktől mit tudsz átvenni, hanem bárki mástól is. Hogy milyen módon tudsz belépni ebbe a kis láncolatba, hogyan tudsz részt lenni az egésznek. És szeretnék egy kicsit most kicsavarni a vezetés fogalmat, és visszatudni nektek a hozzát a következő kérdéssel, hogy neked akkor mire van szükséged ahhoz, hogy megerősödj egy szolgálatban, egy területen. Hogy te mit vársz ehhez a vezetőtől, hogyan gyakorolhatják a megerősödő vezetést. Mi az, amiért te fejedben van ehhez? Hogy merj és akarj gondolkodni ezen. Legyen már az, hogy mit tehetnék én az Úrért. Nem a vezetőségért, az nem számít, hogy jöttment emberek, hogy jönnek, mennek. Főleg a lelkész, hogy az igazi jöttment. De hogy mi az, amit te tudsz tenni annak érdekében, hogy részt legyél annak, amire Isten elhív minket. És erre fontos beszélni. És a következő megfogalmazás módja az talán még többet beszél arról, hogy mi is a megerősítő vezetés. Egyfajta leírás, ez így hangzik. A megerősítő vezetés kulcsa az, hogy a vezetők készé teszik az embereket arra, hogy az Istentől kapott feladatokat átvegyék, elvégezzék, mindez pedig az Úrnak való szolgálatként örömmel tegyék, ami felszabadítja őket is az Isten imádatára. Mert igazából ez az egésznek a kulcsa. Nem az, hogy el legyen végezve a dolog. Nem az, hogy most azt mondjuk, hogy hú, mi ezt is megcsináltuk, jaj, de jók vagyunk. Hanem az egész folyamat minket arra vigyen el, hogy Istent imádjuk abban. Arra sarkaljon minket, arra motiváljon, az ő nagyságát vegyük benne észre, hogy ő milyen hatalmas. És igazából az egész folyamatnak arra kell jutni, a gyülekezet életének arra kell jutni, hogy Istent imádjuk. Hogy mindig arra jövünk rá, hogy Uram, te mennyire nagy vagy, mennyivel több vagy, mint amit én eddig elgondoltam. Mennyivel hatalmasabb vagy, mennyivel többet tudsz az egész az életünkbe adni. Hogy ezt veszük észre, ezt értjük meg. És persze ez nem csak a vezetőkre múlik, de rajtuk is. De a vezető dolga mindeközben, hogy ez megvalósuljon, Isten imádatára rájussunk, nagyon egyszerű, hogy tőlem hallottás otthon előtt azt add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Hogy kezdje megtalálni más embert, akik kulcsemberek lesznek, hogy aztán mások életében kulcsemberek lesznek, és így tovább. Emlékeztek még arra, hogy volt egy névtelen személy, akinek egy dolga volt, ez az usher, szerintem, hogy lehet magyarul mondani, ez az ültető ember, vagy akármicsoda egy kis szolgáló, aki csak azt csinálta, hogy észrevett 2 fiatalt, véletlenül nem volt már helyük az evangelizáció során. És így lett, mindig elfedelnek, Billy Graham és az ő legjobb barátja, aki együtt szolgált, Gászlóan néztem az ördövére, mindegy, az a 2 ember, és az a több 100 millió embernek a megtérése az ő szolgálatok hatására volt egy a névtelen személy. Hogy az a névtelen személy megtalálta a maga helyét a szolgálatban, és azt mondta, hogy ez az én dolgom, és ezt be akarom tölteni. A megerősítő vezetésnek ez a kulcsa, hogy ezt észrevegyék a vezetők, és ezt a gyülekezet megértse, és ezt szerint tudjunk szolgálni. És fel kell is mondani, hogy ki milyen ki mire alkalmas, milyen területen megbízható, felkészíteni őket alkalmasra tenni. Nem azt mondja, hogy olyan emberekkel kell bízni ezt, akik már alkalmasak. Olyanra kell, akik megbízhatók. Nem az a kérdés, hogy te már alkalmas vagy arra, hogy, és most tehetnénk egy hosszú felsorolás, hogy erre vagy arra, vagy amarra, vagy amarra. Hanem, hogy megbízható vagy-e arra, hogy felkészítsenek. Teljesen lényegtelen, hogy milyen képesítésed van. Nem az a kérdés, hogy te alkalmasnak látod-e magadat, hanem hogy megbízható vagy Isten kezében. Mert ha arra azt mondod, hogy igen, az vagyok, hogy Uram, bennem megbízhatsz, akkor annak az Isten fel tud téged készíteni, alkalmassá tud tenni. Nem önerődből kell csinálni, hanem az ő ereje által. Ő tesz minket alkalmassá a folyamat végére. És igazából az a kérdés, hogy ebbe beleállunk, ami vagy sem. Mi azt mondjuk Istennek, hogy Uram, én itt állok is. Tudod, mint Uram, bízd rám ezt. Szeretnék megbízható embered lenni. Aztán egy másik igehely, még Zsidók 13:17, azt mondja, bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak a lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel is, ne sohajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Ezt általában könnyebb úgy olvasni, hogy milyen teheret ró a gyülekezetre. Nekem mindig csak egy kis félmondat akasztják a szemet az egészbe. Azt mondja, hogy úgy, mint akik erről számot is adnak. Nem tudom, Istennek miért kellett ezt beleratni. Ez annyira könnyebben az egész szakasz, hogy ez nem menne benne, de sajnos ő beleratta ezt. De hogy ez a teher, ez megvan a vezető számára. Ez, hogyha most itt vagyok vezetőségben, akkor tudjátok azt, hogy mit jelent ez, és hogy milyen fajta, ha nem is nyomasztó, de valóban teherként tud ez jelen lenni. De bennünk is bennünk kell legyen, hogy tudjuk elhinni azt, hogy ez jó lesz számunkra. És mondom, amikor a vezetőség szemszögéből, és amikor az egyház kapcsán előjön valamilyen téma, egy kérdés, hogy ezt csináljuk így vagy úgy, akkor néha bennem az, hogy ez mekkora egy baromság. És amilyen jó hiszemű vagyok, ezt el is mondom az elnökségnek. És akkor annyira tetszik benni, hogy igen, megértem, hogy kívülről baromságnak tűnik. De azért fontos ez, mert, és elkezdik el annyira, és aztán azt mondja, hogy hát ez nem is akkora baromság. És akkor nekiállunk együtt dolgozni rajta. És néha csak annyi azt mondják, hogy figyelj, most nem tudjuk elmondani, hogy miért, de hidd el, hogy ez így jó lesz. És akkor nehezebb elviselni, azt mondom, hogy igen, mivel ismered benneteket, tudom, hogy akkor nem csináltak hülyeséget, akkor elhiszem azt, hogy ez így most jó lesz. És az elmúlt egy évben volt több ilyen dolog is, amit az elnökségnek csak ezt kellett mondani, azt nekem is tudták kifejteni azt, hogy miről van szó. De hogy fontos az a fajta bizalom, hogy benne legyünk. És nagyon fontos megszavazni ezt akár felénk is, hogy lekezetnek, akár nekünk is az elnökség felé, hogy ezt tudjuk mondani. Nem azért, hogy tűzön vizen vakon követni, nem azért, hogy igen, én látom azt, hogy mit csináltak eddig, és ebben támogatni akarom őket. És nem tudjuk azt mondani, hogy hadd tegyék ezt örömmel is, ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Ha a világ legjobb prédikációját mondanám el, és idekezebben ülnek papofával, akkor ugye azt mondani, hogy semmit sér az egész. De ha a legbénább prédikációt mondom el, és van, hogy azt, hogy elmondok valamit, és megyek haza, és mondom, hogy te ez olyan, bocsitnak értem már az egészet, és aztán valaki rám ír, hogy hú, te ez tök jó volt, és azon két a percen gondolkodom, és az egy kis ilyen üzenet, az így hétig így szárnyakon tart, hogy tényleg béna voltam, de nekem neki akkor is tudott szólni az a szakasz. Nem azért, mert én jó voltam, hanem Isten lelke tudta, hogy használta azt a félmondatot, amit éppen csak elejtettem. És hogy nem azon múlik, hogy mennyire voltam én jó, hanem az, hogy Isten tudta ezt használni. De mégis az, amikor azt látom, hogy tündöklő tekintetek vannak, hogy de jó erről beszélni. Apróság, de hogy bennünk van az a fajta törekvés, hogy én akarom, hogy lássa a másik, hogy nekem ez fontos. És néha elkészítem magamat, amikor beülök egy-egy más alkalomra, és ott ülök papofával éppen a telefont, és úgy figyelem a másik embert. Egy akkor begondolok utólag, hogy mekkora egy paraszt voltam. Hogy szegény próbált volna hozzám szólni valamit, én meg így nyomkodom. És most is volt éppen a múlt héten egy ilyen alkalom, és aztán belegoltam abba, hogy hát ez még se így kellett volna. Úgyhogy másnap nem nyomkodtam a telefont, amikor ez volt. De hogy bennük van az a fajta törekvés, hogy igen, én akarom, hogy tudja, hogy az, amit tesz, az fontos nekem. És ez ne csak a vezetőkre gondoljatok, nem csak az előjárókra, nem csak az igényedetőkre, hanem azt, hogy mondjuk bárki gyülekezetben szolgál felém, hogy akkor akarom, hogy láss, hogy nekem ez fontos. Hogyha miért dicsőítés, akkor néha, most ma is így volt, hogy késve értem ide-vissza, és utána mentem még el a mikrofon, és benne volt az, hogy lehet, hogy kéne inkább várnom, hogy adjam meg nekik azt, hogy látják azt, hogy nekem is fontos. Vagy hogy akkor nem akkor nyomkodom a telefont, és nézem, hogy üzenetet, hanem inkább várok velem, és éppen mi pittyeket a zsebembe. Hogy ők is érezik azt, hogy nekem mennyire fontos az, hogy ők készek szolgálni ezzel. Vagy hogyha még éppen feláll valaki, aki az alkalmat vezeti, akkor akarom, hogy lássa azt, hogy én törekszem arra, hogy figyeljek ő rá. Mert ő időt szánt arra, hogy Istenre figyeljen. Hogy megkeresem, elkérdez úton azt, hogy éppen mit szeretne átadni. Vagy akár a háti csapatban valaki megoszta azt, hogy mit élt meg Istennel. az legyen nekem is fontos, mert ő azt osztja meg, ami számára legfontosabb. Tehát volna kihangsúlyozni az, hogy nem csak a nagy dolgokban, most akkor valami nagy dolgokban ez látványos, hanem hogy tisztelem a másikat, benne van-e az, hogy ezt örömmel is ne sohajtozzak kelljen tenni, hogy javára váljon. Tehát így vissza a három harcoshoz, aki Dávidnak vizet vittek, ők azt mondják, hogy harcedzettek voltak. Olyan személyek voltak, akik fejezhetik magad, akik edzettek, nem születtek szuperhősnek. Nem születtek olyannak, akik nagyszerű harcosok voltak, hanem készültek, fejlődtek, erősödtek. És aztán így azt látjuk az igében, hogy egyre feljebb kerültek a ranglétrán, és végül aztán Dávid három legjobb harcosává váltak. És ami még fontosabb az egészben, ami nagyon alapvető, az az, hogy azt látjuk, hogy Isten név szerint említi őket. Az ő szent igében név szerint szerepelnek ezek az emberek. Ott van József, Basebet, mindenkinek ugye könnyen fülbe mász a dallamon a nevének, mindenki megidzi azonnal. Ott van Eleázár, és ott van Sammá. És az ige említi őket név szerint. És csak azért akarom kihangsúlyozni, mert hogy az, hogy itt vannak név szerint, ahhoz kellett az is, hogy Dávid maga mellé vegye őket, kellett ez a fajta megerősítő vezetés, de kellett az is, hogy ők készek voltak odaállni, ahol az ő helyük volt. És ott lehet a kérdés, hogy a te neved hol lesz név szerint megemlítve? Vagy ez nem is lesz név szerint megemlítve, de az emberek emlékeznek arra, hogy te voltál az a kis ültető ember, aki azt a két embert odavitte a megfelelő helyre, hogy megismerjék Istent. Lehet, hogy nem lesz név szerint megemlítve sohasem, sehol sem, de mások tudják az, hogy te voltál az, aki nélkül nem ment volna. A kérdés az, hogy készen vagy-e beleállni ebbe a helybe. Készen vagy-e beállni abba, amire Isten hívni akar. Ezért a 22.30 azt mondja, kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Számomra az egyik legszomorúbb vers a Bibliában az ez. Amikor azt mondja Isten, hogy kerestem valakit, aki kész lenne beállni a szolgálatomba, aki odaállna a résre, aki megtenné azt, hogy az egész az országért feláll, azért, amire Isten szándéka. Hogy lenne valaki, aki megtalálja azt a helyet. Ez a valaki, bárki. Azt mondja, de nem találtam. Ott kéne lenni most egy névnek. Kéne lenni egy olyan névnek, mint József, Basebet, Eleázár vagy Sammá. De nincsen. Mert nem volt olyan ember. És miközben nagyon jó látni három nevet felírva, hogy hú, ők nézve vannak említve, mégis fájdalmas nem látni ott nevet. De ha nem, akkor miért nem? És a kérdés az, hogy te kész vagy-e odaállni, ahol Isten látni akar téged. És ha igen, akkor mondd el Istennek. Akkor mondd el ezt neki, hogy te kész vagy odaállni. És nyugodtan mondd el nekünk is. Ne csak azért, hogy mi lássuk, hogy most így vagy úgy. Persze az is bátorító. De azért is, hogy saját magadnak kimondd azt, hogy igen, én kész vagyok erre, és kimondtam hangosan, hogy önmagadat elkötelezd. Az egyik e-mail az kiment 11 órakor, fog még menni egy másik e-mail, ami erről szól. Ugye, e-mail mániák, ugye? Ami arról szól, hogy azt mondod, hogy igen, én kész vagyok elkötelezni magamat. És arra tudsz válaszolni. A beletod érben, hogy igen, én kész vagyok erre. És ha kész vagyok, hogy jelzesz vissza, kiküld a Google Forms-on. Hogy tudják a vezetők, hogy kit kell megerősíteni, tanítani, alkalmassá tenni. Hogy ki az, akinek a neve ott szerepel majd. Akár lassadékedek vissza. Akár itt szerepel majd, akár máshol, akár lehet, hogy sehol nem szerepel név szerint. De tudják az emberek, hogy igen, ő volt az, akit letette azt, hogy beállt a résre. Hogy odaállt arra a helyre, ami Istennek az elhívása volt. Ami azt mondta, hogy oda akarok állítani valakit, ki lenne az. Lennél-e te az, aki azt mondott, hogy Uram, engem megerősítetsz. Ki kész vagyok vizet is hozni, meg kartot is ragadni. Ki kész vagyok beállni abba a szolgálatba, mire te hisz engem, Istenem. És nem az a kérdés, hogy te kész vagy erre, hanem megbízható vagy abban, hogy felkészülj, hogy erre készé váljál majd Isten kezében. Imádkozzunk most így. Istenem, köszönöm neked azt, hogy te nem azt mondtad, hogy ki az, aki már készen van, hanem ki az, aki kész tud állni a te nevedért arra, amire te hisz minket. Köszönöm azt, hogy nem is hittál el minket gyermekeddé, hogy azt mondtad, hogy már egy kész tökéletes hívő ember van itt, hanem a sejtes, defektes állapotunkba lehajoltál hozzánk. És elkezdtél minket alakítani, és messze nincs még vége ennek a munkának sem. És köszönöm, Uram, azt, hogy így hisz a szolgálatodba is ma is, arra bátítasz minket, hogy odálljunk, amire te akarsz beállítani minket. És néha ez nem hangzik jól, hogy odállni egy ilyen résre, ahol eltalálhatnak. Néha nem hangzik jól, hogy építeni kell a várfalat, néha nem hangzik jól az, hogy olyan kihívásra hisz minket, ami sok feladata jár, ami fájdalma jár, nehézséggel jár. De köszönöm, Uram, azt, hogy tényleg is azt mondod, hogy te fel tudsz minket készíteni arra, ami a szándékod. Te be tudsz minket állítani, és azt mondod, hogy látsz bennünk egy ilyenfajta potenciált. Uram, segíts nekünk jól látni téged, és nem minket magunkat figyelni. Hogy te benned bízva, és te rád támaszkodva és alapozva tudjunk vállalni szolgálatot, vállalni azt, amire te elhittél minket. Amen.